Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, mert nem párkapcsolati témánk van ebben a fél évben, ennek ellenére eltetszettek jönni. Ugye, hogyha a szerelméről van szó, akkor jönnek az emberek. Most ez más jellegű. Talán úgy tűnik első megközelítésre, és különösen a mai alkalom után, hogy sok lesz benne a politika. Én szeretném mondani, hogy nem ez a szándékom, hogy a mai mégis egy kicsit politikai felhangú lesz, annak egyszerű oka van. De hadd áruljam el, hogy eredetileg, amikor terveztem ezt a sorozatot, a mai előadásnak a címe nem úgy hangzott, ahogy most hirdettük, hanem úgy hangzott, hogy reklámdömping. Hol az igazság? A Biblia és családban még így hirdettük meg. Csak hogy közben elkezdődött a kampány. És akkor kiderült, hogy igaz arra, ami ma Magyarországon áramlik, az, amit Babits Jónás könyvében olvasunk, megáradta a gonoszság. A gonoszságot be lehet helyettesíteni a hazugsággal. Tehát elönt bennünket a hazugság. Nekem legalábbis ez a benyomásom. Úgyhogy a reklám dömpingből hazugság dömping lett. Amit elhangzik, az természetesen vállalom. Néhányan megfogalmazzák azt a véleményüket, gondolom más is hallotta már, hogy tulajdonképpen nem volt Magyarországon rendszerváltás. Én ezt nem hiszem, azt hiszem volt. Tudnélik, ha nem lett volna, akkor nekem ma nem lenne gondom arra, hogy hogy megyek haza. Így sem lesz, mert meg van oldva, de akkor valószínűleg nem is otthon kötnék ki. Tehát mégiscsak volt valami, mert bátran elmondhatom a véleményemet, vagy azt, ahogy látom a világot, vagy azt, ami a magyar társadalomban pillanatnyilag zajlik. Na most már csak azért sem politikai sorozat ez, mert az aktuál politikai kérdéseknél sokkal fontosabb kérdésekről lesz itt szó. Sokkal mélyebb és messzebbre mutató összefüggésekről. Hogy mi történik ma ebben a kis országban, az nagyon fontos nekünk. De a világ folyása, az örökké való események, és az örökké valóságra mutató törekvések, azok nem a pártpolitikán múlnak. És szeretnék rögtön ide egy idézetet Péter apostol második leveléből. Jézus második eljövetelére utal, azt írja, hogy új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. E szerint mikor jön el az a világ, amelyben igazság lakozik? Jézus második eljövetelekor. Addig lehet jobb, lehet kevésbé jó, soha ne tévesszük össze a világi hatalmat az Isten országával. A Jelenések könyvében a világi hatalom jelképe, most a Károli fordítást idézem, a fenevad. Török István, kiváló református, etikus, teológiai tanár volt Debrecenben, ő írja az etikájában, hogy van, amikor a fenevadat hosszú pórázra enged Isten, valamikor rövidebb pórázra fogja. Ha visszanézek az elmúlt 4 évre, azt gondolom, hogy jó hosszú pórázra engedte. Reménykedem benne, hogy szűkíteni fogja. Még valamit hadd fogalmazzak itt meg elöljáróban, ez még nem az előadás. Érdekes lett volna egy szociológiai vizsgálódás, most már nem tudjuk megcsinálni, mert az első felét 4 évvel ezelőtt kellett volna, talán meg kellett volna kérdezni az embereket, vagy legalább egy reprezentatív anyagot kikérdezni, hogy hányan vannak azok, akik hisznek a politikusoknak. Most nem mondom, hogy jobboldali vagy baloldali, a politikusoknak. Valószínűleg valamilyen szám létrejött volna. És ugyanezt a vizsgálatot megismételni ma. Hányan vannak, akik hisznek a politikusoknak? Nem vagyok szociológus, mégis feltételezem, hogy ma sokkal kevesebben vannak, akik elhiszik azt, ami politikusok szájából jön. Miért? Azért, mert nyilvánvalóvá vált az, hogy sok hazugság hangzik el. Milyen a politikai hazugság? Például az az ígéret, amiről az illető tudja, hogy úgysem fogja betartani. Be se lehet tartani, mert olyat ígér. Szabad demagógok szövetsége, ja, rosszul mondtam, de ilyen párt nincs. Ígér valamit, és ezzel kiderült, választást lehet nyerni. Ez kiderült 4 évvel ezelőtt. Ugye sorra lehet szedni mi minden, hát persze, hogy nem hisznek az emberek a politikusoknak. De nem csak ez az oka. Történt egy esemény, valahol Európában talán létezik egy ország, ahol választottak egy miniszterelnököt, választották, tehát nem a jelenlegiről van szó, akit nem választott senki. Választottak egyet, és kiderült róla, hogy besugó volt. Megkérdezték. Nyilvánosság előtt kijelentette, nem voltam. Utána nem lehetett tagadni, hogy az volt. Na most hol van a tragédia? Utána bevallotta. A tragédia az, hogy a helyén maradt. Hát, hogyha helyén maradhat, aki nyilvánvalóan hazudik, hát akkor hitelét veszti a politika. Csak van még valami, ami Isten igéből világos, az emberek, vagy legalábbis az emberek egy része szereti a hazugságot. Hogy lehet az, hogy szereti a hazugságot? Remélem, hogy erre még ki tudok térni közben. Vannak hazugságok, amiket kellemes elhinni. Van, amikor az igazság fájó és kegyetlen, azzal nem jó szembenézni. Hát úgy elringat. Egy nem valóságos világ. A való világ helyett, bocsánat, mondtam most egy műsor címet. Hát már ez hazugság, mert ami ott zajlik, az nem való világ. Az egy fiktív világ, ami nem létezik. Nos, teli van az életünk ezzel. Teli van az életünk illúziókkal, reményekkel, elhervadt reményekkel. Itt kell élni, ebben a világban lesz valamikor változás. Igen, ami új szövetségi futurológiánk azt mondja, hogy új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Na most egyébként ezeken az estéken ugyanúgy, mint korábban, ott hátul lehet találni egy kis dobozt, rá van írva, hogy kérdések, tehát abba lehet kérdéseket tenni. Most hallom, hogy valaki megkérdezte a munkatársamat, Lengyel Istvánt, hogy belépő díj nincs, bármilyen hihetetlen, belépő díj nincs, de ha valaki támogatni akarja a Bibliai Házassággondozó Szolgálatot, ennek nincs akadálya. A könyvasztalon lehet találni hozzá csekket, azon lehet támogatni. Bárki, bármi, ami innen elhangzik, az nem díjas, hogy úgy mondjam. Akár versmondó jön ide, mint ma este, élvonalbeli, hadd mondjam így, akár zenész jön ide majd, ma éppen nem jön, szintén élvonalbeli zenészeket fogunk hallgatni, ők sokkal nagyobb jutalomra várnak, mint amennyit mi tudnánk nekik fizetni. Tudnék, majd mennyei valutában kapják meg, ezt remélem, és azt nem lehet átszámítani, még euróra sem, nem, hogy forintra. És az feltétlenül jobb lesz. Most hát ezek után karácsonyi Violettát szeretném megkérni, hogy olvasd fel nekünk azt, amit hoztál.
Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S még balhitekben hitt, stajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzetem vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méreg oldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra. Mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. Most hallgassunk meg az igéből, Ézsaiás próféta könyvéből néhány verset. Az 5. rész 9. versétől olvasom a 25. versig. Hallásomra megesküdt a seregeknek ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül, mert 10 holt szőlő egy bád bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem. Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket. És citera, lant, dob, síp és bor van lakodalmokban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. Ezért fogságba megy népem, mivel hogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjú miatt eped meg. Azért a sír kiszélesíti torkát, és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népen főemberei és zajongó sokasága, és minden örvendezői. És porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak. És felmagasztaltatik a seregeknek ura az ítéletben, s a Szent Isten megszenteli magát igazságban. És bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, s a gazdagoknak romjain idegenek élnek. Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak köteleivel vonszák, és a bűnt, mint szekeret köteleken. Akik ezt mondják, siessen, és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen, és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé. Jaj azoknak, akik magoknak bölcseknek látszanak, és tetszenek önnön maguk előtt. Jaj azoknak, akik hősök borivásban, és híresek részegítő ital vegyítésében, akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük. Ezért, mint a polyvát, megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik. Gyökerük megrothad, virágjuk, mint a por elszáll, mert a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megútálták. Ezért gerjedt fel az Úrnak haragja népe ellen, és felemeli rá kezét, és megveri, hogy a hegyek megrendülnek, és holttestük szemétként fekszik az utcán. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. A Jeremiás könyvéből olvasok még két idézetet, a 6. fejezetből, 14. és 15. verset. És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván, békesség, békesség, és nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyítetésük idején elhullanak, azt mondja az Úr.
Az idézetek után még egy igét szeretnék idehozni, ami úgy gondolom, hogy jelenlegi, világunk jelenlegi állapotát írja le, a Jelenések könyvéből egy képet vetít elénk a Szentíró, egy angyal repül a világ fölött, azt olvassuk, hogy nála van az örökkévaló evangélium. Aztán megszólal az angyal. Mi jut eszünkbe, amikor ezt olvassuk? Gondolom az, amit az Úr Jézus mondott Máté evangélium a 24. fejezetében, lehet olvasni az ő végidőkről szóló jövendőlését, ahol azt mondja, hogy majd az evangélium hirdettetni fog az egész világon. Igen, röpül az angyal a világ fölött. Nála van az örökké való evangélium. Ez történik a 19. század eleje, közepe óta. Még van néhány olyan területe a földnek, ahová nem jutott el, de egyre kevesebb. Igen, ám, de megszólal az angyal. Mit mond? Talán a János 3.16-ot. Hiszen az az örökké való evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, ez az örökké való evangélium, ez hangzik. De megdöbbentő, hogy ez az angyal mit mond. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Mi hiányzik a mai társadalomból? Az Isten félelem. Kiveszett. Még az Európai Unió alkotmányába sem lehetett betenni egy pici utalást sem a keresztény gyökerekre. Nincs Isten félelem, és eljött az ő ítéletének órája. Eljött, majd eljön. Hallgatjuk a híreket, naponta hallunk természeti katasztrófákról, súlyos balesetekről, beszakadt csarnokokról, árvizekről, földrengésekről, háborukról, újabb és újabb háborúk veszélyeiről, betegségekről, olyan betegségekről, amiknek korábban hírét sem hallottuk. Eljött az ő ítéletének órája. Mi következik ebből? Az, hogy féljétek az Istent. Nincs Isten félelem. Meg lehet ezt állítani? Ismét hadd idézem Babicsot, megáradt a gonoszság. Mikor kezdődött ez? Nagyon régen. Az Édenkertben. Onnan származik. Az őszi sorozatban is, de talán korábban is többször szóltam arról, hogy a Biblia első lapjain, az úgynevezett őstörténetben fantasztikus allegóriákat találunk, amelyek az emberiség egész sorsát, küldetését, tragédiáját magukban foglalják. Ott olvasunk arról, hogy mi az ember küldetése. Így fogalmazza meg a Szentírás, hogy Isten az embert a maga képére teremtette. Arra rendelt minket, hogy őt képviseljük ezen a világon. Az ő nevében uralkodjunk a természet fölött. Ránk bízta ezt a földet. Őrizzük, műveljük. Pont az ellenkezőjét tesszük. Nem az ő nevében, a magunk nevében próbálunk uralkodni, és tönkre tesszük a természetet. Na meg egymáson próbálunk uralkodni, nem a természet fölött. Valami történt, egy súlyos tragédia. Ott az Édenkertben. Ismerjük a jelenetet, megjelent az első humanista filozófus kígyókosztümben, és azt mondta, ember, légy a magad Istene. nyugodtan ehetsz a jó és a rossz tudásának a fájáról. Ami azt jelenti, hogy te majd eldöntheted, hogy mi jó, mi rossz. Azt nem kell, hogy Isten megmondja neked. Tudod te azt magadtól is. Okossá tesz. Jó lesz neked. Ki jelent meg kígyókhoz tűnben? Az a valaki, akit az Úr Jézus így nevez, hazugság atya. Érdekes, a sátánnak ez a legfrappánsabb megjelölése, megfogalmazása. Sok mindent lehet róla mondani még, de maga Jézus így nevezi. Hazugság atya. Ott kezdi. Az első megszólalás egy kérdés, de a kérdésben is hazugság rejlik. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyik fájáról sem ehettek. Isten ezt nem mondta. Éva még megpróbál valahogy vitatkozni. Azt mondja, nem, ezt nem mondta, ehetünk, csak arról az egy fáról nem ehetünk, amely a kert közepén van, a jó és rossz tudás fájáról, más szavakkal az erkölcsi megítélés fájáról. Ezt Isten magának tartotta fenn. Jön a következő hazugság. Éva próbál védekezni. Azt mondta Isten, ha arról eszünk, meghalunk. Mi az ördög válasza? Bizony, nem haltok meg. Nem haltok meg. Mi a következmény? Az, hogy kiüzettek az édenkertből, még éltek több száz évig, hát akkor a kígyónak lett igaza? Nem. Abban a pillanatban meghaltak Isten számára. Az élet-halál fogalma a Bibliában nem biológiai. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs az Isten fia. Az élet sincs meg abban. Az övéinek mondja Jézus, ti átmentetek a halálból az életbe. Ettől kezdve az ember a széles útra születik. Másképpen az édenkerten kívülre születik. Sorozat címe, korunk szelleme és a keskeny út. Hát van egy széles út. Azon mennek az emberek, azon hömpölyögnek az emberek. Gál Éva rajzolta ezt le nagyon szellemesen, szépen. Azt hiszem, jól lehet látni, különben aki úgy érzi, hogy nagyon hátul ül, nyugodtan közelebb jöhet előrébb, ugye itt a széles úton szembe jönnek ezek a sötét figurák, és hol megy a keskeny út? Nem valahol megkerülve messzi a széles utat, hanem a széles út közepén néhány fehér ruhás alak szembe megy a tömeggel. Egy áradattal kell megküzdeni. Ez az áradat elkezdődik ott. Az édenkertből való kiüzetés után a gonoszság megszaporodik a földön, elterjed. A vége egy ítélet, az özönvíz ítélete, de az sem oldotta meg, jön tovább. És fokozódik, és napjainkban eljutottunk oda, hogy hatalmas erejű gonoszság hullámmal kell szembenézni, és egyre nehezebb megállni, mintha valami gonoszság és hazugság cunami lenne, amivel szemben az ember nem tud megállni, és nem tud tovább menni. Jön és hömpölyög egyre közelebb. Nem haltok meg. Abban a pillanatban meghaltak. Még akkor is, ha ők maguk sem tudták, hogy most már a halál állapotában vannak. Mi a lényege a bűnnek? Az Istentől való elszakadás. Eredeti rendeltetésünk az, hogy Istent képviseljük a világban. ránk bízta a természetet. Uralkodjunk a természet fölött az ő nevében. Ő a nagy király. Az Istentől elszakadt ember azt mondja, hogy én vagyok az uralkodó. Eljön a megváltó, visszahelyez, rehabilitál minket, azokat, akik hisznek az ő nevében. Csodálatos az ígérete, velem együtt ti is beültök királyi székekbe, velem együtt fogtok uralkodni. És ránk bízott egy imádságot, amelyben dicsőítjük a világ teremtőjét, legyen szent a te neved, és ezt a hatalmas Istent apánknak nevezhetjük, mennyei apánk, legyen szent a te neved, jöjjön el a te országod. Mit mond erre az Istentől elszakadt ember? Azt hiszem, ismerjük. Napjainkban az utcán lehetett olvasni. Talán fölösleges idéznem, de megmutatom. Ismerős ez a plakát, de talán látjuk, hogy valaki fekete festékkel ráírt egy szöveget, egy másik idézetet a mi atyánkból, de szabadíts meg a gonosztól. Talán látjuk a kiemelt betűket is. Itt van egy ilyen, itt, meg itt. Miről van szó? Nyílt szembeszegülés az Istennel. Nem kell haragudni rájuk, főleg irigyelnünk nem kell őket, nem kell őket irigyelnünk örökké való sorsukért. Isten ellenségeire rettenetes sors vár az örökké valóságban. Persze, hadd tegyem hozzá, a megtérésre vonatkozó felszólítás nekik is szól. Ahogy szólt annak a rablónak is, akit Jézus mellé feszítettek meg. Nekik is szól. De ebben az állapotban nagyon veszélyes a helyzet, amiben vannak. Hazugság. Hazugság az, hogy egyáltalán lehetséges ez. Valami olyan bíztatás az embereknek, ami nem valósul meg, ami nem lehetséges. Hadd lépjünk tovább. A hazugságnak a Szentírásban ismerjük néhány szinonimáját. Hazugság, sötétség, halál. Nem egyszer szinonímaként használja a Biblia ezeket a szavakat. Hazugság atya, sötétség fejedelme. A sötétségből az ő csodálatos világosságára hívta el Isten az ő gyermekeit, a halálból az életbe hívta el őket. Igen, ez a három szorosan összefügg. Hazugság, sötétség, halál. És a sátán, a hazugság atya, az ember ölő. És itt lehet néhány jellegzetes megnyilvánulását olvasni a hazugságnak. Hazugság az igazság elhallgatása is. Vétkesek közt cinkos, aki néma. Olvassuk Babicsnál, szintén a Jónás könyvében. Az igaz próféta nem hallgathat. Meg kell mondani az igazságot. Azután a tények hamis átszínezése, történelem hamisítás, hadd idézek az ókorból. Korunkat talán jobban ismerjük. Nem biztos. Egyiptomban második Ramszesznek hatalmas emlékműve van, legyőzte a hikszoszokat. Aztán kiderítették archeológusok, hogy nem egészen úgy volt. Valóban volt egy hadjárata, ahol súlyos vereséget szenvedett az egyiptomi hadsereg, de hát a hírek abban az időben nem olyan gyorsan terjedtek, mint napjainkban. Mire megérkezett, győztesként vonult be Egyiptomba. Hát persze kiderül, ez el kellett telni több ezer évnek, hogy kiderüljön. Napjainkban nem mindig derül ki ilyen hamar. De ugyanakkor napjainkban is látjuk ezt. Azután a tények átszínezése, ferdítése. Talán többen is olvastatok egy kis regényt, Előtted az élet. Évekkel ezelőtt olvastam. Egy árva gyerekről szól, nem volt neki senkije. Egy kedves néni fölkarolta őt, segített rajta. Vele élt, ez a néni meghalt. De ezt a gyerek nem bírta elviselni, hogy meghalt. Jó kövér néni volt, lecipelte a holttestet a pincébe, berúzsozta, aztán kezdett egyre rosszabb szaga lenni, beparfümözte. Eltüntetni a tényeket, becsapni saját magunkat. Hát azért jobb lesz, hát nem lehet, hogy ilyen legyen. Meg kell változni mindennek, hát várjuk egy ideje. Szeretjük a hazugságot, mert ezek a szép hazugságok azt mondják, hogy nem is olyan rossz a helyzet. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, mondja Jézus az egyik kis-ázsiai gyülekezetnek, illetve nem csak nekik. Jézus Krisztus mai egyháza egy részének is. Azután itt van a propaganda, a reklám, először reklám. Hát nem tudom, hogy végig lehet-e menni az utcán úgy, hogy ne találkoznánk reklámokkal, és mennyire hiszünk nekik. Sajnos a példáim már régiek, de ennél jobbat nem tudok, de ma is ilyenek vannak. Csibó kávénál nincs több, mi adható. Valóban nincs. Vagy hogy a baba azért boldog, mert Pampers pelenkát kap. Ez hasonlókkal vagyunk teli. Ugye minden megoldódik. Skandináv lottó. Fantasztikus lehet. Vajon hányan nyernek? És jól jár, aki nyert. Én már olyanról hallottam, hogy nyert. Addig egész jó volt a házasságuk, akkor összevesztek, hogy mire költsék a pénzt. És pokol lett az élet. De a propaganda, igen, a hamis ígéretek a megtévesztés szándékával, és itt jusson eszünkbe a Jeremiási ige, Jeruzsálemet, ahogy Jeremiás nevezi, a leányt, Jeruzsálem leányát, körülfogta az ellenség. Nincs a remény. Jeremiást bebörtönzik, mondván, hogy elgyöngíti a hadsereget ezzel az ítéletes proféciával. Egy másik proféta hazudik. Ő biztatja őket, hogy megússzuk, legyőzzük. És jön a Jeremiási ige, hazugsággal gyógyítgatják népem leányának romlását, népem leányának, Jeruzsálemnek a romlását, mondván békesség, békesség, és nincs békesség. Talán hallunk hasonlókat. Jólét, jólét van, Van, akinek van. Vannak olyanok. És ehhez hasonló jelszavakat lehet még találni. Aztán önbecsapás. A pszichoanalízis által leírt elhárító mechanizmusok ide tartoznak. Azt mondja az analitikusok egy része, hogy ezekre szükség van, mert a nagy feszültségeket könnyebben kibírjuk, de végül is ezek mind, akár a projekció, akár a racionalizáció, akár melyik, az önbecsapás praktikái. És van még egy, amelyik véletlenül kimaradt erről a fóliáról, de hadd mondjam, az igazság relativizálása. Az, hogy viszonylagos az igazság, hogy lehet igaza X-nek is, meg Z-nek is. Noha Z ellenkezőjét mondja annak, ami X. Hogy nincs abszolút igazság. Meggyőződésem szerint a relativitás elmélet igaz a fizikában, de nem igaz az etikában. Nincs kétféle igazság. Többféle etika van. Van szituatív etika, amikor a helyzet adja azt, hogy erkölcsöse vagy erkölcstelen valami, egy tett vagy egy gondolat. De Istennél nincs változás. Sem fénynek és árnyéknak váltakozása, olvassuk Jakabnál. És itt eszünkbe jut egy ábra, talán ismerjük, Yin és Yang ábrája milyen is? Szép kör, szépen felosztva, nagyon gyönyörű, szépséges ábra, sötét és világos, és a hozzá fűzött taoista elmélet, azt mondja, hogy együtt kell lenni mindig a kettőnek. Így van egyensúly. Ez nem bibliai gondolat. Isten igéje azt mondja, hogy Istennél nincs fény és árnyék együtt. Sem azok változtakozása. Ő a világosság atya. Szemben az ellenségével, aki a hazugság atya. Nem lehet egyszerre igaz. Jézus tanítása és az iszlám. Megint ne essék félreértés. Lehet tisztelni az iszlám kultúráját, de egy út vezet az atyához, és ez a megváltás útja Jézus Krisztuson keresztül. Nem lehet egyszerre igaz Jézus tanítása és a buddhizmus, vagy a Krisna követők gondolkodása, bármennyire rokonszenvesek, amikor meghívnak, étellel kínálnak, sőt, még osztogatják is az ételt rászorulóknak. Nagyon jó, csak hadd osztogassák, minél többet. De egyetlen út van, és egy igazság, és nem több. A sátán a hazugság atya. Itt ki kell térnem még valamire. Amikor a sátánt halljuk emlegetni, korunkban nem egy embernek az okkultizmus jut eszébe. Mondván, hogy az az a terület, ahol aztán a sátán arat, és ott működik. Nem tagadom, hogy az okkult jelenségek sátáni eredetűek, de alkalmasak újabb hazugságra, tudnék arra, hogy a te bajod az, hogy szenes vizet itattak veled gyerekkorodba. Holott nem az az igazi baja. Az az igazi baja, hogy nem engedelmeskedik Istennek. Nem hajlandó a bűneivel oda menni, és a bocsánatát elkérni. Hát egy rövid illusztrációt szeretnék ezzel kapcsolatban is bemutatni. Német barátom, Walter Nietzsche, nagyon bátor ember, talán 15 évvel ezelőtt történt az, hogy Bázelben egy ezoterikus konferenciát szerveztek, Abban az időben ő Svájcban dolgozott, mert ő elment erre a nagy rendezvényre, konferenciára, kiállítás, vásár is volt. Az egyik bódé ajtajára ki volt írva, hogy lefényképezzük az auráját. Hát micsoda lehetőség? Hát kíváncsi volt, hogy hát vajon milyen lehet az én aurám. Ugye bement, lefizette a megfelelő összeget, megkapta az aura fényképét, ezt. Hát érdekes, még nem gondoltam, hogy ilyen az aurám, ilyen szép, szivárványos. Ment tovább, másik bódén ugyanaz a hirdetés. Lefényképezzük az auráját. Hát ez érdekes, itt még egy aura fényképész van. Oda is bement, ott meg ezt a képet kapta, itt egy kicsit föl is lehet ismerni. Ugye talán vannak néhányan, akik nem olyan régen szombaton látták őt, hát itt fiatalabb volt, itt még fekete a szakálla. És hát ilyen zöld az aurám. És akkor még egy helyre elment, ott meg ezt a fényképet kapta. Hát azt hiszem nyilvánvaló, hogy humbug. Megint csak hazugság. Komolyan kell vennünk az okkultizmust természetesen, és különösen azért, mert a korunkban az emberek menekülnek pont a valóság elől, és szeretnek egy álomvilágba kerülni, a mesék világába, ezért olyan népszerű a Harry Potter, olyan jó elképzelni azt, hogy varázsolhatok, meg átváltozom, meg láthatatlanná válok, ugye néha jó lenne, de ez egy hamis világ, nem igaz. Ezért vonzó. Hát nézz szembe a valósággal. Tehát a valóság rettenetes. Igen, van globális fenyegetettség, de nem gondolunk rá. Igen, kijukadt az ózonpajzs, de nem foglalkozunk vele. Igen, szennyezett a környezet, már nem lehet tiszta vizet inni. Már nem lehet elég, ha egyáltalán eszik az ember, ki tudja, hogy mit eszik. Baj van, de ne gondoljunk vele. Húzz rá cigány, ne gondolja gonddal. Ugye ebből fakad mindenféle kábulat. Ezért terjed annyira a drogok fogyasztása, narkotikumok, meg a szellemi narkotikumok, a mindenféle keleti vallások, meg életfilozófiák. Pál apostol szavai jussanak eszünkbe, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékre oda figyelnek. Na most láttuk ezt a három egymással összefüggő jelenséget. Hazugság, sötétség, halál. Van egy másik is, valóság, világosság, élet. Jézus azt mondja, én vagyok az út, a valóság és az élet. Igen, így van az ismert bibliafordításokban, az igazság és az élet. Sajnos nem tudok görögül, német bibliában világos a megkülönböztetés, itt a Wahrheit szó szerepel. A valóság. Más helyen, amit idéztem Péter apostoltól, hogy majd eljön az a világ, amelyben igazság lakozik, az, ott a Gerechtigkeit szerepel. Talán jogosságnak lehetne fordítani. Igazságosság. Igazságosság. Jézus a valóság. Nem álomvilág. Nem szép gondolatok. Nem arról szól az evangélium, hogy egy illúzióba ringathatom magam. Nem, az evangélium annak szól, aki meglátja azt, hogy halálra van ítélve. Annak lesz érték a kegyelem. A kegyelem szónak is annyi jelentése lett már, sok vallásos jelentése. Eredetileg erről szól. hogy halálra vagyok ítélve, de Isten megkegyelmez. Úgy dönt, hogy életben maradhatok. Mégpedig úgy, hogy meg se tudom szolgálni. Akármekkora világ égés van, akármekkora földrengés van, akármekkora pusztulás. Jézus a világosság, a világ világossága, vagy ahogy olvassuk jelenések végén, a ma fényes hajnali csillag. Érdekes, a könyv elején az egyik ígérete az, annak, aki győz, hogy néki adom a hajnal csillagot. Mi ez a hajnal csillag? A reménység csillaga. A reménység jelképe. Péter második levelében olvassuk ezt is, hogy majd a hajnalcsillag fölkél a szívetekben. Azaz fogtok tudni reménykedni. Miben reménykedünk? A választásokban? Lehet. De tudni kell, hogy nem oldja meg életünk alapvető problémáit. Én bevallom, szeretném, ha megváltozna valami, ha mások irányítanák ezt az országot. De ennél sokkal többről van szó. Az örök halálból akar kiemelni minket Isten. Sokkal messzibb, sokkal nagyobb perspektívát akar adni nekünk, mint amit esetleg egy kormányváltás adna. Jó, jó. De nem old meg semmit. Jobban érzi magát a beteg, ha kap egy kis lázcsillapítót. De gyógyulásra van szüksége. És ez csak személyes döntésekkel lehetséges. Én világosságul jöttem a világra, mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon sötétségbe. Befejezésül néhány igét nézzünk itt végig, részben idéztem ezeket, hát talán olvashatók itt fönt. Ezt idéztem az előbb, Jézus mondja, én világosságból jöttem a világba, hogy aki hisz, én bennem ne maradjon sötétségben. A következő, szintén János evangéliumából, a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Az emberi szív gonosz. Azután, akik nem hittek az igazságnak, a hamisságban gyönyörködtek. Igen, gyönyörködnek. Vannak, akik szeretik a hamisságot, a hazugságot, a sötétséget. Eszembe jut itt még egy ige, ami nem szerepel a táblán, a jelenések könyve végén felsorolja, hogy kik nem mennek be az új Jeruzsálembe. Nyilván Jeruzsálem is jelkép ott, hogy kik nem részesülhetnek Isten örökké való országában. Kezdi a felsorolást, nem mennek be az epek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, és a végén mintegy összefoglalásképpen sem senki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Sötétség gyermekei nem mennek be. Jeremiás könyvéből ezt hallottuk, kicsinyeiktől fogva nagyokig mindannyian telhetetlenségnek adják magukat, prófétától fogva a papig mindnyájan csalárdságot űznek és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván békesség, békesség, és nincs békesség. És végül Péter első leveléből egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajdancsillag szívetekben. Rosszul mondtam az előbb, Péter első levelében van, nem a másodikban. Én vagyok Dávid gyökere és újhajtása, a fényes hajnalcsillag, mondja Jézus. Nos hát, több évezrede már az emberiség sötétségben él, de eljött a világosság, hogy akik a halál árnyékának a völgyében lakoznak, fény ragyogjon fel felettük. Ez egy ószövetségi profécia. Amikor Jézus megjelenik, az evangélista ezt az igét idézi, amikor Jézus elkezdi az ige hirdetését, mondván, hogy térjetek meg, mert egészen közel jött a mennyek országa. Lényegét tekintve nem változott a helyzet, csak fokozódott. Az édenkerti tragédia kapcsán elindult a lavina, aminek azóta nő a sebessége, napjainkban hihetetlen sebességgel zúdul. Ébredjünk fel, vegyük észre, de ne essünk kétségbe. Túléljük. Milyen alapon? Azon az alapon, hogy Jézus túléli. Hiszen akiben a fiú, azé az élet. Fogad be a szívedbe, és élni fogsz. Ő mondta magáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Akármilyen a társadalom, akármilyen a személyes életed, akármennyire öregszel, vagy akármennyire beteg vagy, aki hisz ő benne, ha meghal is él, és minden körülmények között. Akármi történik Magyarországon két hónap múlva. A hajnalcsillag tündököl. Hát én ezzel szeretném befejezni, de legközelebb folytatjuk, talán kevesebb politikai utalással, sőt lehet, hogy semmivel sem. Akkor a témánkat akarom pontosan idézni. Materializmus, pogány spiritualizmus és bibliai emberkép. Hát azt a szót még értjük, hogy materializmus, tudjuk, hogy mit jelent. Spiritualizmus az ellentéte. Ugye hisszük azt, hogy van lélek, és hát néha hallunk olyan véleményt, hogy elég az, hogyha te hiszel abban, hogy van lélek, és nem minden az anyag, de van egy pogány spiritualizmus, és napjainkban ez elárasztja a gondolkodást. Tehát mind a kettővel szeretném, ha szembe tudnánk állítani a bibliai emberképet. Kicsoda az ember? Csak anyag? Vagy Radnóti szerint didergő, földi testben kuporgó égi lélek? Vagy milyen emberképről beszél a Biblia, és abból mi következik? Van-e valakinek most direkt kérdése? Írásban, a dobozban lehet betenni. Hát most is nagy fárasztás volt, de köszönöm a figyelmet és a türelmet. Akkor Isten velünk, viszontlátásra egy hét múlva. Köszönöm.